Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére. Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Úti könyvek helyett.
Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Riárd vagyok, az elkezdő műsorvezető. Víz alatti múzeum nyílt Izraelben. A legtöbb ember, hogyha Izrael és vízi múzeumokról, vízi paradicsomokról beszélünk, ezt így összefüggésében hallja, akkor Eilatra gondol, ugye a Vöröstenger partján fekvő üdülőtelepülésre, ahol delfinekkel lehet úszni a korallok között. Az új látványosság azonban Tel Avivtól 60 kilométerre a földközi tenger egykori kikötőjénél, Cezarénál található. Itt nyílt meg a világ első víz alatti múzeuma, ahol búvárkorban lehet megismerkedni az ókor történelmével és a régészeti emlékekkel. A kijelölt 36 víz alatti pontnál vízhatlan térkép és idegen nyelvű magyarázat segíti a múzeumát. A különleges múzeum legmélyebb pontja mindössze 10 méter, így még a kezdő búvároknak sem túl megerőltető a tárlat megtekintése. Meg lehet nézni a római hajóroncsokat, amfora maradványokat és minden egyebeket. Természetesen a víz alatti múzeumban nem pusztán azt lehet megnézni, ami amúgy is ott volt, hanem külön gyönyörűen berendezték a 36 víz alatti pontot, olyan, mint egy fantasztikus tárlat, azzal a különbséggel, hogy búvárpalackkal a hátunkon kell majd megközelíteni az itteni területet. Természetesen folyamatosan vigyáznak arra a múzeum üzemeltetői, hogy ne legyen probléma, ha valaki rosszul van, akkor kimentik. A víz alatti múzeum működtetői kicsiket is várnak, és természetesen akár a kisebb gyerekeknek is segítik a búvárkodás alapjainak megtanulását. Az biztos, hogy Izrael mindent megtesz, hogy odacsődítsa, visszacsábítsa a turistákat, ami az ismert körülmények miatt azért nem könnyű feladat. Mint hallhatták már a műsorban, a szállodák egy részében bizony még jócskán lenne helye a turistáknak. Másik részük viszont a felkapott tengerparti Tel Avivi szállodák pedig tele vannak, onnan arra ügyelni kell, hogy az itteni szállodák minősége, noha nagyon jó a nevük, noha nemzetközi minősítést kaptak, noha a különböző szállodaláncok tagjai azért nem érik el az új, például törökországi, vagy akár tunéziai szállodáknak a színvonalát, tehát azért a 70-80-as évek dizájnját idézi nagyon sok szálloda, és a belső berendezés is körülbelül olyan, úgyhogy nagy csodára ne számítsanak. De hát nem is ezért érdemes ide utazni, hanem részben a fantasztikus tengerért, és még inkább az elképesztő történelmi nevezetességekért, meg a sok-sok látnivalóért. Van egy olyan mondás, miszerint Izraelben egy nap alatt történik annyi dolog, mint Svájcban 500 év alatt. Persze, ez ebben a formában nem igaz, de minden esetre jól mutatja, hogy milyen komoly történelmi látnivalókat, érdekességeket tudhatnak meg az odalátogatók. Még a Bibliából is ismerhetik ugye azt, hogy Mózes, amikor kivezette a zsidókat, akkor 40 évig vándoroltak a pusztában Egyiptomból, mikor eljöttek és létrehozták a zsidó törzsszövetséget, majd megkezdték a Kánaán elfoglalását. Érdekesség egyébként, hogy ugye a 19. században időszámításunk előtt a zsidók ősatya Ábrahám már ugye Kánaán területén pásztorkodott, és aztán úgy jött be Egyiptomba, ahol sokáig békében élt az egyiptomiakkal, aztán az új birodalom idején már súlyos elnyomás alatt nyugtek, és utána következik tulajdonképpen a klasszikus bibliai történet. 1030 körül Sault királyá kenték, majd létrejött Dávid királysága ezt követően, és nagyon-nagyon erős volt a zsidó birodalom, de a Salamon pedig nemzetközi tekintélyt is szerzett az országnak, mindenki hallott, ugye Salamon híres gyémánt bányáiról. 922-ben időszámításunk előtt azonban a királyság feloszlott, 10 törzs elvált a központi hatalomtól, és önálló államot is alapítottak, az északi királyságot. Ezt azonban az asszírok szétzúzták aztán, és a nép elmenekült, nyoma veszett. 586-ban történt a híres Nabukadonozor féle fogság, ugye a babiloni fogság, és itt kezdett kialakulni a judaizmus, az eszmék különleges gondolati rendszere, amely aztán biztosította a zsidóság, mint nemzet túlélését és a szellemi egységet és a szakértők szerint. Később a perzsa király Kürosz engedélyezte a zsidók hazatérését a babiloniai fogságból. Aztán Nagy Sándor, következett ugye a Makedón birodalom, és meghódoltak a zsidók a görögöknek. Nagy Sándor halála után Nagy Sándor hadvezérei és azoknak a dinasztiái uralkodtak, hogy a Ptolemaiosz dinasztia először, majd később a Szeleukosz dinasztia, a Szeleukosz birodalom tagja lett Júdea, és azt követően pedig jöttek a rómaiak. Nagy Heródes király uralkodásának utolsó évében született Jézus Máté evangéliuma szerint. Heródes azonban időszámításunk előtt 4-ben halt meg. Ezért van az, hogy nagyon sok történész úgy véli, hogy nem egyben született Jézus, hanem egyszerűen elszámították magukat. Az időszámításuk szerint században élt ugyanis egy Dionysos Exiguus nevű római szerzetes, aki a szenvedések húsvétjára, azaz Jézus halálára vonatkozó hagyományokat vette a kul, és onnan számolt vissza 30 évet, így jött ki tulajdonképpen a mai időszámításunk kezdeti dátuma. De a szerzetes ugyanakkor figyelmen kívül hagyta a többi közlést, például Máté evangéliumát, úgyhogy végül is 3 évet tévedett állítólag. A zsidók a római uralomban nem nyugodtak be, és nagyon sokszor felkeltek. 135-ben például a rómaiaknak csak 3 év alatt sikerült a felkelést leverniük, és ekkor változtatták meg a nevet is. Júdea nevét Szíria-Palesztinára változtatták a rómaiak, úgyhogy ők találták ki ezt a két nevet. A zsidóság egyre jobban szétszóródott aztán a világ minden részébe. 395-ben a római birodalom ugye két részre szakadt, és bizánci impérium kormányzata alá került most már Szíria-Palesztina, az egykori Júdea. Aztán nem sokkal később jöttek a mohamedán arabok, a szeldzsuk törökök, és 1000 körül elfoglalták a területet. A keresztes hadjáratok 1909-ben kezdődtek, és sikerült is a nagyobb erődítményeket elfoglalniuk a kereszteseknek. A latin királyság 200 évig tartott, de nem úgy kell elkezdeni, mint hogyha egy komoly nagy királyságot tudtak volna megteremteni. Bizony főleg a várakat és a városokat tudták a keresztesek elfoglalni, és 200 éven keresztül a hatalmukban tartani. Aztán 1187-ben végül az egyiptomi Szaladin szultán előzte a keresztes lovagokat. Érdekesség, hogy II. András magyar király is vezetett Palesztinába keresztes hadjáratot, de sikertelenül, úgyhogy nagyon megverték a magyarokat, és az alapkézzel lévő Táborhegyet sem sikerült elfoglalni. 1517-ben aztán Nagy Szulajmán hódította meg a területet, és Törökország fennhatósága alá került, majd egy időre, az 1830-as években Egyiptom is bekebelezte a területet, de nagyon rövid ideig később visszavonultak. Aztán jöttek az angolok, és ők vették át a hatalmat, így következett be a II. Világháború. Az azt követő történéseket majd a hírek után hallják.
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ 6 kontinensére. Egzotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Utikönyvek helyett.